Eredményes élettalálkozó, 2012. május 11-e, szellemi háború 17. rész, védelmi eszközei. Szabadságot az elmének, rögesz még rabságában. Szabad vagy, tudod ezt, hiszed ezt, éled ezt?
Na, egy nagyon, nagyon szép jó reggelt kívánok nektek. Sziasztok! És erre az oldalra is sziasztok! Szerintem nagyon izgalmas lesz ma. Szerintem nagyon izgalmas. Úgyhogy kezdjük egy imával, és utána azt gondolom, hogy az egyik legalapvetőbb témáról fogunk beszélni, amiről nem csak a Biblia kapcsán, hanem emberként beszélni lehet. Arról fogunk beszélni, ami a legszorosabban és a legkövetkezetesebben határozza meg a mindennapi életedet, nem csak a döntéseidet, ezzel azok következményeit, hanem az élet élményedet, amit azért sokszor fontosnak tartunk, és az is. Úgyhogy kezdjük egy imával, és mindenható Isten, öröktől fogva örökké létező, te, aki mindenek felett vagy, szuverén, tér és idő felett létező, mindenható Isten, aki igazságos vagy, szerető vagy, és kegyelmes, akinek a neve, a jelleme állandó és dicsőséges. Tőled függ minden. Te vagy minden tudás, minden bölcsesség és minden hatalom birtokában. Minden te rád néz, hozzád vezet vissza. Téged kell, hogy ismerjünk, és a te elmédet, azt, ahogyan gondolkozol, amely mindennek a végső rendje. Te vagy Isten. Azért vagyunk itt ma reggel, hogy belőled kapjunk, hogy tőled tanuljunk, hogy hozzád közelebb kerüljünk, hogy a te tervedben a helyünket megtaláljuk, és a te tervedben részt vehessünk. Kérünk, hogy áld meg ezt a néhány percet, teted élővé, nagyon is valóságossá, az életünkre nagyon konkrétan vonatkozóvá az üzenetet. Te magyarázd el nekünk a szavakat. Te tedd valóságossá számunkra. És ne csak tudást adj, hanem életet, magadat, egy kapcsolatot veled. Ezért vagyunk itt. Minden, ami ennél kevesebb, az csak nem elég. És ennél több nem is kérhető, nincs is. Úgyhogy csak áld meg ezt az üzenetet, áld meg ezt a reggelt. Te drága nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy igazából még mindig a szellemi háborúnál tartunk, de ahhoz a részhez jutottunk, ahol talán az egyik legjelentősebb témát gondolhatjuk át Isten előtt. És csak ne felejtsétek, hogy Efézus 6-nál tartunk, és csak olvassuk, mert ez itt a Biblia. Ez itt Isten szava. Nem egy jó könyv Istenről, hanem Isten szava. Az egyetlen objektív igazság. És sokkal több, csak egyszerűen információnál ez az ige Isten írásban, ha lehet így mondani. Úgyhogy 6:10. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, sőt a világ, a sötétség világának urai, és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Úgyhogy idáig jutottunk. Azt mondtuk, hogy ezek a fegyverzetek, nem tudom, hogy jó szó ez így, de intellektuális fegyverek. Olyanok, amelyeket az elméd használ, nem feltétlenül a kezed. Olyan fegyverek, amelyek egy olyan hadviselésben fontosak, amelyet az elmédért, a szívedért folytatnak. Vajon milyen meggyőződésekkel fogsz élni? Vajon milyen gondolatok, milyen hitek fogják kormányozni és vezérelni a hétköznapjaidat? Vajon elcsüggedsz-e? Vajon megkeseredsz-e? Vagy hitben, békességben és örömben ki tudsz tartani, és azon az úton, ami igaz, ami helyes, tovább tudsz menni? Vajon élünk-e annak a teljes definíciójával? És remélem, hogy el tudom mondani azt, ami a szívemen van. Remélem, hogy az Úr segít tényleg rácsodálkozni erre. De a fegyver, ahova jutottunk, az üdvösség sisakja, és a lélek kardja, amely az Isten beszéde. Az üdvösség sisakja, csak egy pár szót róla, és lehet, hogy visszatérünk rá elkövetkező alkalmakkor, de most tényleg csak annyi, hogy a sisak a fejet védi, és ez az üdvösség, a megmenekülés. Az a tudat, hogy neked üdvösséged van, hogy megmenekültél. Igazából az evangélium, mint olyan, hogy Jézus Krisztus az életét adta váltságul, hogy ő a vérén kifizette a mi tartozásunkat, és mint ilyen mi üdvösséget nyertünk, megmenekültünk. Ez egy sisak a fejeden. A szellemi hadviselésben az egyik legnyilvánvalóbb cél egy olyan rendszerben, ahol a szabad akarat az egyik alapkategória, az egyik alapszabály, a szabad akarat nem érinthető az ellenség által, és Isten sem érinti. A szabad akarat az egyik alapszabály. Egy ilyen harctéren az egyik legnyilvánvalóbb cél az lenne, hogy téged elbátortalanítsanak, hogy téged összezavarjanak, hogy téged önkéntes, úgymond idézőjelbetéve önkéntes visszavonulásra bírjanak. Hogy azt gondolt, hogy elbuktál. Hogy azt gondolt, hogy véged van. Hogy azt gondolt, hogy bár akartad a kereszténységet, akartad az életet, akartad Istent, akartál engedelmeskedni, akartál mindent, de elrontottad, elbuktad. És nem csak, hogy elrontottad és elbuktad, hanem következetesen elrontottad és elbuktad. Úgy értem, te egy olyan vagy, aki nem vagy ide való. Ne haragudj. Nézd már a tükörbe. Nem vagy ide való. Valahogy bekeveredtél ide, de nem, nincs itt a helyed. Nincs itt a helyed. Menj haza. Na, menj haza. Wow, micsoda üzenet. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És hogyha ennek beadod a derekadat, akkor lógó orral, egyfajta önigazságban, még talán büszkén is hazakullogsz, és már nem is vagy a pályán. Tökéletes. Szellemi hadviselés. Úgyhogy az üdvösség sisakja védi a fejünket, és ez az, hogy figyelj, nem szúrhatod el! Nem létezik az a helyzet, ahol Isten azt mondja, hogy gyerünk kifelé. Nem létezik az a helyzet, ahol Isten feladta veled. Nem létezik az a helyzet, ahol a lényeget elveszítetted volna. Ő mindig szeret, mindig dolgozik rajtad, mindig munkálja benned az akarást, a cselekvést, a jó munkát, amit elkezdett, azt elvégzi. És igen, a szabad akaratunknak van jelentősége. Igen, hozhatunk olyan döntéseket, amelyek hosszú kerülő utakra visznek minket. Igen, hozhatunk olyan döntéseket, amelyekkel jutalmakat vesztünk. Istennek volt egy tökéletes terve, amiből én kilépek, és a megengedő akaratába megyek, ahol ő nem szakít velem, mint ahogy a tékozló fiúval szakított, igaz? A tékozló fiú előre kikérte az örökséget, elment és elverte, és az apa azt mondta neki, hogy soha többet nem jöhetsz vissza. Ez volt a végső, úgy értem, hogy képzeled, kifelé, tűnés innen. Mondott valami ilyesmit? Nem mondott. Értettük volna, vérlázító, amit az a fickó csinált. Az idősebb testvére azt tudta is. Az egy jó keresztény volt is. Oké. Hanem mit csinált az atya? Amikor jött vissza a fiú, akkor rohant felé. Hát hogy tudta azt csinálni? Hát nem, ez fizikailag lehetetlen. Hát benne kellett volna kapálgatnia, vagy aludnia, vagy valami. Hogy tudott rohanni felé, amikor jött? Hát úgy várta. Várta. Ezt értitek? Várta. Tisztelte a szabad akaratát. Elengedte. Még az örökségét is kiadta. De a kapcsolat, ami az atyából indul a fiú felé, soha egyetlen pillanatra nem változott meg. Bizony a szabadságunk, a döntéseink keresztül vihetnek minket rázós dolgokon. De a lényeg az egy sisak a fejemen, amelyet úgy hívnak, hogy üdvösség. Az üdvösség sisakja. De a mai üzenet nem ez, hanem az egyetlen támadó fegyver ebben a felsorolásban, mégpedig a lélek kardja, amely az Isten beszéde. A lélek kardja, Isten szellemének a kardja. Van egy kard, amely mögött Isten harmadik személyének, a Szent Szellemnek a hatalma és a tekintélye van. A Szellem kardja, amely az Isten beszéde, amely az Isten által adott definíció a valóságról, amely az Istentől adott üzenet feléd, amely sokkal több csak egyszerűen információnál. Ugye olvastuk János evangéliuma 1-ben, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És az ige testé lett, és ez Jézus Krisztus. Az ige jóval több csak egyszerűen információnál, de az is. Hanem a Szellem hatalmán keresztül valójában Isten valósága, ha lehet így mondani, manifesztálódik. Egy bizonyos értelemben misztikus, egy bizonyos értelemben meg nagyon egyszerű és természetes módon a mi életünkben. A hittel hordozott ige, Isten hittel hordozott beszéde hatalommal és tekintéllyel bír. Nem választható el, azt gondolom, Isten személyétől. Nem jöhetek lázadó, ateista, tudósként, csippenthetem föl az információt, viszem el egy laboratóriumba, és nyerek vele hatalmat. Nyerek vele, mert az összefüggéseit megmutatja ennek a világnak, és pontosan, és nem hibázik vele. Azt gondolom, hogy nagyon sok tudományos kutatásnak és felismerésnek lehetne az alapja, és volt is az alapja az ige. Mert olyan összefüggésekre világít rá, amikre aztán, ha beleásol egy tudományos szinten, találkozol velük. De az igazi hatalom az Istennel való kapcsolatban van. Isten rajtad keresztül, az igén keresztül, és a te hiteden keresztül kifejeződik. De egy kicsit gyakorlatiasabb oldalra szeretném ezt most terelni. Úgyhogy álljunk meg itt egy pillanatra, és nézzünk szembe a mindennapi életünkkel. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én gyakran, egy kicsit talán túl gyakran élek nehéz napokat. Nehéz napokat. Olyan napokat, amiket nem szeretek. És a nehéz napokban ott vannak a körülmények. Az emberek, a helyzetek, a társadalom, az intézmények, cégek, felelősségek, egy csomó minden, szomszéd, a hely, ahol laksz, az autó, a dolgok, a körülmények, amelyek néha bosszantanak, és amelyek néha úgy érzed, hogy okai annak, hogy hadd fogalmazzak így, hogy szenvedsz. És most ne értsd félre, tehát a szenvedést most nem úgy értem, hogy tudod, jaj, veszékelve, nyűszítve fekszek a földön, és hanem csak van egy különbség aközött, amire teremtve lettünk, és aközött, ahogyan aztán tényleg élünk. És azt veszem észre, azt látom, hogy ennek a szenvedésnek a nagyját a gondolkodásom okozza. A gondolkodásom okozza. Ideáknak vagyok a rabja. Elképzelések uralkodnak felettem. Koncepciók uralják a lelkemet, és rajzolnak egy képet a valóságról, amely csak mondjuk úgy, hogy olyan, amilyen, persze tele igazságtalansággal, akár gonoszsággal is, de ugyanakkor nagyszerűséggel és sokszor isteni jósággal. De a lényeg az, hogy mindazt, ami van körülöttem, azt én a saját nézőpontom, a saját gondolkodásmódom szűrőjén keresztül nézem. Mindennek az a neve, aminek én nevezem. Ezt érted? Mindennek az a neve, aminek én nevezem. És én beteg vagyok. Én beteg vagyok. Beteg gondolataim vannak. beteg módon látom a dolgokat. Ne kezdjetek el sajnálni, ti is betegek vagytok, csak magammal kezdem. Jaj, szegény Sanyi. De miért egy ilyen fickó beszél, hogy a beteg? Nincs egy egészséges? Hát a helyzet az az, hogy nincs. Úgy értem, persze, nem. De igen, nincs. Ez a lényeg, ez az egyik lényeg, hogy koncepciókkal élünk. Hogy van egy elképzelés, sőt, elképzeléseknek egy teljes rendszere, ami igazából a te hited, a te meggyőződésed önmagadról, az életről, annak a részleteiről, sikerről, családról, pihenésről, a dolgok értelméről, bajról és örömről. A hitnek, a meggyőződéseknek egy rendszere ural téged és minden embert, amely meggyőződéseknek egy jó része, ha nagyon finoman akarok fogalmazni, nem igaz. Csak egyszerűen nem igaz. Nincs összhangban a valósággal. Egyszerűen hazug. Valami olyasmit mond egy helyzetről, egy tényről, ami nem igaz. Ami tényleg teljes egészében egy hazugság. Egy meg egy, az mennyi? 3! És aztán persze, hogy bajba kerülök, amikor számolni kell. Hazudott. De ez csak az egyik, amit csinál. A másik, amit csinál, az az, hogy nem pragmatikus. Nem hasznos. Van egy helyzet, amiről lehet, hogy kimondja az igazságot, azt mondja, hogy ez egy probléma. De egy olyan módon mondja ki az igazságot, ami, fogalmazzunk így, hogy nem konstruktív, nem építő, nem előrevivő, nem probléma megoldó, nem a valósággal összhangban, a végső valósággal, Isten tanácsával összhangban viszonyul ahhoz a helyzethez, hanem valamilyen furcsa módon. Az egyik, amit én gyakran hallok, az ott egy probléma. Amíg nem oldod meg, nem élhetsz. Hallottatok már ilyet? Az ott egy probléma. Amíg nem oldod meg, addig gyakorlatilag baj van. Muszáj megoldanod. Oldd meg! És egy megoldhatatlan dologra mutogat. Valami olyasmire, ami nincs a hatalmadban. Micsoda trükk? Micsoda trükk? A harmadik fajta gondolat, csoport pedig arról szól, hogy te hogyan viszonyulj, a te hozzáállásodat próbálja, a te elvárásaidat, a te várakozásodat, kéréseidet, kívánságaidat, követeléseidet meghatározni. És ha ezek jól vannak beállítva, akkor valójában kudarcra vagy ítélve. Ha az életedet egy olyan célnak szenteled, amely elérhetetlen, akkor mire vagy ítélve? Mondjuk ki együtt. Ha az életemet egy olyan célnak szentelem, amely elérhetetlen, akkor kudarcra vagyok ítélve. Tökéletes, nagyon jó. Rá kell, hogy vegyelek, hogy a véredet add egy lehetetlen célért. Tehát koncepciók a fejünkben teljesen hazudnak, nem konstruktívak, és egy olyan hozzáállást mutatnak nekünk, amely adott esetben bukásra ítél. Ugye most nyilván az ellenség stratégiájáról beszélek, szellemi háborúról van szó, ahol ez a három támadási mód biztos, hogy igaz. Az egyik egy félretájékoztatás, egy másik egy rossz problémakezelési elvet erősít, a harmadik pedig egy teljesen téves hozzáállást. És figyeljetek, az a szép ebben, hogy egy ponton önműködővé válik amikor egy gondolatot elhittél, és elég sokszor gondoltad ahhoz, hogy egy gondolat mintává váljon, egy bevésődésé, akkor a következő helyzetben nem kell újra gondolnod, hanem automatikusan, úgy mint egy előre beírt program lefut. Reakció már nem válaszadás. Reakció. Jön az inger, és a százszor ezerszer járt útvonal azonnal lefut, és azonnal a cselekvés, vagy az érzelmi állapot végeredménynél vagy. Kapsz egy borítékot a bíróságtól, okay? És csak amikor meglátod a borítékot, akkor instant azonnal ott vagy a félelem és az aggodalom helyén. Közte nem volt gondolkodás. Mert már annyi ilyen borítékot kaptál, hogy nyilvánvaló, hogy baj van. És nem tudom, hogy az Úr akarja-e, de én szívesen beszélnék majd néhány ilyen gondolati csapdáról, amik a mindennapjainkban ott vannak, amik gyötörnek. És biztos, hogy mindannyiunknak vannak ilyen csapdái, amelyekkel olyan terheket hordozunk, amelyeket az Úr sose rakott ránk, amelyekkel valójában beleszövődtünk, belegabajodtunk a pók hálójába, és minden vergődésünkkel csak egyre mélyebben vagyunk benne, és most ez nem arról szól, hogy nem engedelmeskedtél Istennek, hanem arról szól, hogy nyomorultá teszed az életedet. Tehát Isten ott áll, és sajnál, és próbál kiszedni valahogy, de mert elhitted azt az egészet, te tiltod meg neki, azt mondod, hogy menj innen hozzám, ne nyúj. Tehát épp megpróbálnál kiszedni abból a gubancból, amiben vagy, de az az én gubancom, és igazából hiszek benne, hogy az úgy jó, hogy azt úgy kell csinálni, hogy csak még többet kell vergődnöm, és majd jó lesz. És ezeknek nem kell nagy spirituális igazságoknak lenni, tudod? Nem kell hozzá füstölő, meg szentelt víz. Ezek lehetnek olyan nagyon egyszerű, de végül is nagyon biblikus, Isten tanácsából fakadó tanácsok, amelyeket egy menedzserképzőn kellene tanítani, mert 100 emberből 99 elpusztítja velük az életét. De mielőtt ezt megtennénk, nézzük meg a másik oldalt. Mert hogy van egy fegyverünk. Mit szóltok ehhez? Figyeljetek! Van egy fegyverünk. Úgy értem, volt sisak, volt saru, volt öv, volt páncél, volt pajzs, volt mind, és van egy kardunk. Ezt értitek? Van egy támadó fegyverünk. Az egész eddigi cucc arról szólt, hogy üssetek, tudod, és mi bírjuk, tudod, álljuk. De ez jó, mert nem akarok én egész életemben harcolni. Én szeretnék egy védelmet, és ez megvan, ugye, egy nagy pajzs, a hit, az üdvösség sisakja, és fel vagyok vértezve. De van egy kardunk, a lélek kardja, egy isteni tekintéllyel bíró fegyver, amely az Isten beszéde, amely az Isten beszéde. Figyelj, nem tudom, értitek-e a csodát, hogy van egy Bibliánk? Nem tudom, értitek-e, hogy figyeljetek, nem lenne miről beszélnünk. Nem lenne miért összegyűlnünk az Isten tiszteleteken szerdán és vasárnap, nem lenne miért elmenni iskolába, mit mondanának a tanárok, és semmi okunk nem lenne itt összegyűlni péntek reggel, és egész biztos, hogy nem lenne miért fölvenni videóra, vagy hanganyagra. Nem lenne mit mondanunk. Csak vélemények lennének. Az én becsapottságom, meg a te becsapottságod. És vitatkoznánk, hogy melyik becsapottsága jobb. Nem lenne semmi, amit érdemes lenne kimondani. Nem lenne semmi, amit szabad lenne tekintéllyel, oszlopként mérföldkőként kimondani. Ki állhatna föl és mondhatná, hogy figyelj, ez az a rend, amelyhez, ha igazodsz, élni fogsz. Annyit mondhatnánk csak, hogy én ezt kipróbáltam, 2 éve csinálom, és még élek. És tetszene? Wow! Van egy 2 éves, ugye, múlttal bíró sikerrecept. Sokkal jobb, mint az enyém. Próbáljuk ki. Próbáljuk ki. De van egy Bibliánk. El tudjátok ezt képzelni? Isten az ő elméjét szavakba öntötte. És egy számodra érthető, nem mindig nyilvánvaló, de a végén egyértelmű módon kommunikálja. Van egy Bibliánk. Kinyithatod bárhol, és olvashatod. És a valóság definícióját kapod, az igazságot, amelyet ha hiszel, és hittel vallasz, akkor nem csak tudást jelent, hanem Isten tekintélye föláll mögötte. Isten tekintélye föláll mögötte. Azt mondja, valahogy így ezt mondja, hogy ezt nem te mondod, hanem én mondom, és te az én nevemben mondtad. És amit az én nevemben mondasz, amögött én ott vagyok. Wow! Van egy ország, amelynek a törvényét, ha felemelem, akkor a törvénye mögött ott áll az ország királya a teljes hatalmával. Ez egy olyan dolog, ami nem csak intellektuálisan rak rendet, hanem hatalommal, erővel. De a forduló pont, az továbbra is ez a fránya szabad akarat. Továbbra is ez a fránya szabad akarat. Az ördögnek ez a problémája. Lenyomna ő mindent a torkunkon, ha nem lenne ott ez a szabály, hogy szabad akarat. Rá kell, hogy vegyen, hogy kinyisd a szád. Rá kell, hogy vegyen, hogy nyeljél. És ne csak egyszer, hanem elég sokáig ahhoz, hogy az beépülhessen, és aztán egy erősségi, egy erődítményé válhasson a lelkedben. A fránya szabad akarat miatt macerás neki is. És a fránya szabad akarat miatt macerás Istennek is. Mert azt mondja, hogy aki az Istent keresi, annak hinnie kell. Hinnie kell. Neked kell hinned. Ez a te részed. És a hit nem egy munka, nem egy, tudod, és egy ment, egy koncentrálok, és tudod, az agyhullámaim egy ponton, tudod, a hitem ereje egy ponton, tudod, elkezdi a valóságot megformálni, és nem. Isten azt mondja, fia, agyon üssem. Hát, agyon ütnéd? Hát, ha hiszed, én igen. Hát nem hiszem, akkor nem ütöm agyon. Hiszem, ma agyon is ütötte. Ennyi. Egy szúnyogról beszéltem. Tudod, tehát, hogy ott van az életedben a problémák hegye. És Isten azt mondja, hogy ha van hited, csak egy mustármagnyi, akkor azt mondod ennek a hegynek, hogy ugorja tengerbe és beugrik. Hiszed-e? Nem. Ennyi. Köszönöm szépen. Kérem a következőt. Nem hiszem. Nem. Nem hiszem. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Abba a tegnapi nap biztos nincs benne. Pedig benne van. A tegnapi napodnak nem kellett volna nyomorultnak lennie. Mert a javadra volt. A tegnapi nap eseményei a világi értelmezés szerint nyomorultak voltak. Az isteni értelmezés szerint a javadra voltak. Mert minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Hiszed-e? 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 Nem. Maradjunk ott, hogy nem. Jó, mert ha igen, akkor már úgyis túl vagyunk mindenen, megdicsőült, hiper-szuper keresztények vagyunk, de olyanok valahol máshol léteznek. Itt olyanok vannak, akik nem hisznek. Mi hitetlen hívők vagyunk. És a kérdés az az, hogy hogyan válhatnánk hívő hívőkké. Ez egy jó kérdés. Hányan szeretnétek hívő hívők lenni? Tehát akiknek megvan Isten ereje, ugye, mert ez így kezdődő, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Hányan szeretnénk ezt? Azt gondolom, hogy van egy elemecske, ami tuti, hogy a részünk a hit. A hit. Igazolom, jó, az igéből. Zsidók 11, 1 és 6. Azt mondja, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Egy meggyőződést vár. A reménylet, a jövőre ígért dolgokban való bizalom, ez is valóságnak fogadja el, csak tudja, hogy még nem jött el, és egy meggyőződés arról, ami van. Meggyőződés. Minden a javadra van? Minden a javadra van? Hát, ha szeretjük Istent, van egy feltétel. Minden a javadra van? Honnan veszed? Hogy? Ott írja. Na, és akkor mi van, ha írja? Meg van egy feltétel, azt nem, azt az előbb a prédikátor kihagyta. Van egy feltétel. Úgyhogy ez ránk, mert tudja, nem vonatkozik, hogy én nem szeretem Istent, az biztos. Nem erről szól a szellemi hadviselés? Most a javadra van, vagy nincs? Nézd már magadra. Hát nézd már meg, mi történt tegnap. Hát nézd már meg, hogy gondolkozol. Hát hogy lenne már neked minden a javadra? Egy rendes hívőnek talán, de neked? Az, aki ott a sarokban nevetgél, te se vagy jobb. Ki megy az előadásról? Persze, hogy nincs a javára semmi. Megúsztad, Péter, itt közben itt gondok voltak. Jobb lett volna, nem jössz vissza. Hát ez a szellemi hadviselés. Hogy most a javadra van, vagy nincs? Hiszed-e? 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 Ülj a bírói székbe, és mondd ki az ítéletet. Igaz-e ez rád, vagy sem? Igaz-e ez rád, vagy sem? Hogy jutsz el a döntéshez? Hogy maradsz meg a döntés mellett? Hogy lesz hitünk? Ez a kérdés. Hitetlen hívők vagyunk. Olvasom én az ígéreteket, tudok róluk, de amikor benne vagyok a hétköznapokban, akkor nem jelentenek védelmet. Nem pajzs, nem sisak. Csak halott ismeret. A pajzs az, ott fekszik a sátorban. Nem vettem föl. Sisak az, ott van valahol a doboz mélyén. Nincs a fejemen. Hat. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Na, ezt értem. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Figyeljetek, kinek mondja Pál, segítsetek nekem, Timóteusnak, harcold meg a hitnemes harcát. Hogy? Szép és nemes harcát. Milyen harcot harcolunk meg? Mennyi? 1 Timóteus 6.12, közben eszembe jutott. 1 Timóteus 6.12. Harcold meg a hit szép és nemes harcát. Milyen harcot harcolunk? Várjunk csak. Szellemi háborúról van szó. Milyen harcot? A hit harcát? Nem a jó cselekedetekét? A hit harcát harcolnánk? Tényleg? Ti is azt harcoljátok? Vagy valami mást? Mert én sokszor azon találom magam, hogy valami mást harcolok. Megmondták, hogy ott a probléma. És amíg nem oldom meg, addig nem élhetek. Úgyhogy megyek és harcolok a problémával. Megoldom. Megmondták, hogy mit kell várnom az élettől. És én azt várom az élettől, és megyek és harcolok érte. Vagy depressziós vagyok miatta, mert látom, hogy sose fogom tudni lenyűzni. Számolom az életemet a képlettel, ahol egy meg egy az három. És én sokszor érzem inkább úgy magam, mint egy birka, aki csak megy arra, merre terelik. Ha harcolok is valamilyen harcot, akkor az az a harc, amit a mellettem lévő birkával harcolok, mert lögdös állandóan. Meg a karámmal harcolok, mert meg bing, neki megyek a fejemmel. Meg hogy nem elég zöld a fű, meg nem elég sok a víz. Nem harcolok én semmiféle hitharcot. Pedig az az egyetlen, amely megmenthetne, az az egyetlen, amely életet adhatna. A harc az elmédért, a harc a megrögzött gondolataidért, a koncepciókért, amelyek élnek veled, amelyet fölkelsz reggel. Milyen valóságban ébredsz, fölkelsz reggel? Tudod, és itt rögtön ott van egy kép arról, hogy ki vagyok én, mit kell tennem, hova megyek, hol vagyok, mi van, hol van fönt, hol van lent, van egy kép azonnal, ott van, az a hit harca. Milyen kép marad életben? Ez a hit harca, amikor jön a feleséged, jön a férjed, amikor jön egy helyzet, és azt mondja, hogy, amit te akkor gondolsz, az a hit harca. Amikor jól érzed magad, az a hit harca, amikor rosszul érzed magad, hogy milyen gondolatok uralkodnak, kormányozzák a lelkedet és az életedet, az a hit harca. És igazából semmi másnak nem lenne szabad uralkodnia, csak közvetlenül Isten igéjének, vagy Isten igéjéből származtatott tannak, elveknek és koncepcióknak. Közvetlenül ige, vagy nagyon világosan és tisztán származtatott elvek. És mindent ki kellene tennünk, mindent az ige próbájának. Ha jön egy gondolat a fejemben, akkor azt szembesítenem kellene a Bibliával. De én nem ismerem a Bibliát eléggé. Elég, ha egy verset ismersz. Egyet. Azzal az egyel szembesítsd. Ha azzal az egy verssel szemben megáll, akkor engedd tovább, ha nem, utasítsd el, mert nem igaz. A három kategória, a háromfajta hazugság valamelyike. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Persze nem szeretem Istent. De szeretem. Mert nem az a szeretet, hogy mi szeretjük őt előbb, hanem hogy ő szeretett minket egy Jánosban. Úgyhogy, ha újjászülettem, és ott van bennem a Szent Szellem, akkor bizony ott van bennem Isten szeretete. Ő szeretett engem előbb. És a szeretet nem az én teljesítményem, 1 Korintus 13 is ezt mondja, hanem valami, ami vagy megvan bennem, vagy nincs meg bennem. Egy isteni kategória, ami meg kell, hogy legyen bennem. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy újjászülettünk, azzal ott van bennünk Isten szeretete. Egy jó kérdés az az, hogy mennyire éljük, hogy mennyire hagyjuk, hogy kifejeződjön. És ez megint hit és hitetlenség kérdése. Engedély, vagy nem engedélyjelzés kérdése. Isten munkálkodna, szeretné a testvéremet, de az én lelkem annyira utálja a testvéremet, hogy nem engedem neki, hogy szeressen. De a szeretet ott van bennem. A szeretet ott van bennem. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden a javamra van. Ha minden a javamra van, akkor akár csak a legsötétebb napodat, ha megnézed, vajon átformálja-e? Ez az egyetlen egy vers. A reakciódat, a döntéseidet, az életélményedet, mindent, vajon átformálja-e? Hogyne? Hát hogyne? Ez a hit harca. A hit harca a meggyőződések harca. Annak a harca, hogy te, pontosabban, hogy Isten mit gondol a valóságról. Arról, ami épp körülvesz téged. Zsidók 4-hez alapozunk. 12. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedhetetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Nézzük még egyszer, mert Isten igéje élő és ható. Amikor a gondolataidat a Bibliával állított szembe, és a Bibliával ütközteted, akkor ott lesz egy konfliktus. Mert az ige élő, ott van mögötte a Szent Szellem, aki magyarázza, érvényt szerez neki. Van egy meggyőzés belülről, amikor az igét olvasod. Van egy konfliktus. Sokan azért nem szeretik olvasni, mert nem szeretik ezt a konfliktust. De értsd, hogy ez a meggyőzés a javadra van. Ez a meggyőzés azért van, mert Isten szeretné, hogyha a pók hálójából kigabajodnál. És ezért néha valami olyannak kell ellentmondania, amiről te azt hiszed, hogy az te vagy. Most miért bántasz engem? Nem téged bántlak, hanem azt a rögeszmét, ami ott van az elmédben. De hát engem, de az én vagyok. Nem, az nem te vagy. Az egy olyan régen gondolt rögeszme, amivel már azonosítottad magad. De az attól még egy rögeszme. Attól még én pontosan emlékszem, én ott voltam, én mindenható vagyok, hogy mikor alakult ki benned, hogy milyen körülmények fejlesztették azt ki, hogy milyen démoni tevékenység erősítette azt meg. Én pontosan emlékszem, hogy mikor betegedtél meg. Most jött el a gyógyulásod ideje. Kérlek, add nekem a rögeszméidet. Kérlek, engedd meg, hogy Isten sebésze az ige élő és ható módon kioperálja belőled azt, ami nem oda való, és megerősítsen abban, ami oda való. Az alázat az egyik kulcs ahhoz, hogy a hit harcában nyerhess. Az alázat az a lelki hozzáállás, ahol nem ragaszkodsz a magad igazához. Nincs olyan, hogy magam igaza. Isten igaza van, Isten igéje van, és bennem minden átírható, bennem minden kicserélhető. Nem bárki által, nem egy óriás plakát által, nem egy jött-ment kósza gondolat által, hanem Isten lassú, vagy éppen gyors, de következetes, módszeres, igei, szelíd, de nagyon valóságos sebészi beavatkozása, tanítása, gyúrása által az ige, ahogy itt csinálja. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az én elmém gondolatai és a Szent Szellem az igén alapuló meggyőződései között. Szétválasztja, azt mondja, hogy Sanyi, ezt te gondolod, és ez testi. És ez csak annyi, hogy nem hiányolja Isten nézőpontját. Ez csak egy olyan információ, ami vagy hazudik, vagy rossz, vagy nem pragmatikus, nem hasznos, vagy teljesen rossz hozzáállást eredményez. Ez csak egyszerűen nem a jó válasz. És az ige pontosan elválasztja a kettőt, szépen lefejti egyiket a másikról. És meglátszik, hogy mi micsoda. És onnantól lehet bánni vele. De ez az első lecke. Ahhoz, hogy a hit harcában győzhess, alázatosnak kell lenned. Ami ennyit jelent, hogy az alaphozzáállásod ez, hogy Istennek van igaza. Az igének van igaza. És én tévedek a magam hozzáállásával. És még valami, ami kell ide, hogy értened kell, hogy Isten nem akar bántani, hogy ez nem a vasár, vagy mit tudom én, az általános iskolai orosz tanárod, aki kisebb rendiségi komplexusban arra hajtott, hogy tudod, jól megostorozhassa az osztályt. Ő szeret téged. Ő az ölébe vesz, a térdére ültet, és nagyon nagy szelídséggel megpróbálja elmondani, hogyan kell úgy biciklizni, hogy ne menj minden oszlopnak neki, hanem mondjuk csak néhánynak. Tudod, és csak mondja, hogy van ez a biciklivel, hogy amikor a kormányt balra fordítod, a bicikli jobbra megy, csak ezt nem veszed észre. Úgyhogy pici kormánymozdulatok, hadd, hogy guruljon, és akkor tudod, és tanít, és aztán nem érted, kicsit gyakorolni kell megint, és tanít. Ez szeretet. De ha megvéded magad tőle, és ez megint a módszer, ugye, a szellemi hadviselésben a másik, amit az ördög szeretne elérni, hogy büszke legyél. Az első az, hogy el szeretne elbátortalanítani. Szeretne rávenni arra, hogy öngyilkos legyél. Oké? Tehát, hogy a spirituálisan. Tehát, hogy te magad hozd meg azokat a döntéseket, amikkel tudod, leírod magad. A másik, hogy szeretné, ha büszke lennél. Ha szeretné azt, hogy amit ő beépített, azt utána te megvédenéd. Azaz ragaszkodj a hazugsághoz, védd meg ez a büszkeség, amikor azt mondod, hogy te engem ne javíts ki. Nekem ne mondd, hogy nincs igazam. És persze ezt így nem mondjuk keresztényként, csak nem szeretjük olvasni a Bibliát. Ennyi. Mert az úgy mindig élő és ható, mindig szétválogat, mindig elhatol oda mélyre, és mindig azt mondja, hogy ez se jó, meg az se jó. De nem ezt mondja, azt mondja, hogy szeretlek, szabad vagy, élhetsz. Ez odaláncol, és ez is odaláncol, és ez meggyötör. Hadd vegyem le rólad. Szabad vagy, és élhetsz. Most. Azonnal. Semminek nem kell már teljesülnie. Minden elvégeztetett. Már csak a hit harcát harcoljuk. Már csak annak a harcát, hogy elhiszed-e azt, ami már megvan. A hit nem hoz már létre semmit. Minden létrejött. A hit csak elfogadja azt, ami van. Ez a hit harca. Alázattal kezdődik. A büszkeség az ellenkezője. És az ige végzi, mert élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Figyeljetek, és itt van a lényeg. Az ember legmélyebb pontja a szíve. Én úgy tudom, hogy a motivációink központja ez. Innen indul ki minden. Csinálsz valamit a felszínen, összeveszek a feleségemmel, és azt gondolom, hogy azért, mert nem vitte le a szemetet. És közben az ige jön, és elhatol egészen mélyre, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És azt mondja, hogy ott legbelül, ott bent, ott nem a szemét van, hanem ott van egy... Mi legyen ott? Ott van egy uralkodási vágy. Köszönöm, Tivadar. Ott lent van egy önző uralkodási vágy, és téged halálosan nem érdekel a szemét, hanem az érdekel, hogy adtál egy utasítást a feleségednek, és ő nem engedelmeskedett. És tényleg? Azt a mindenit! Hát ezért nem szoktam olvasni a Bibliát. Ki akarja ezt? De ez csodálatos, mert meggyógyít, mert megszabadít. Mert az a rendszer, a meggyőződéseknek az a rendszere, amit a világ és az ellenség, az ördög épített ki bennünk, az a pusztulásunkra van. Az arra lett kitalálva, hogy rabszolgák legyünk az ő rendszerében, rabszolgák maradjunk, amíg valamennyire a hasznukra lehetünk, és aztán nyomorultul, lehetőleg csendben, hogy senkit ne zavarjunk, pusztuljunk el valahol. Nem akarok ennek a rendszernek engedelmeskedni. Nem akarok birka lenni. Nem is jó. Minden nap, amikor birka vagyok, fáj. Fáj. Jó, aztán persze a másik oldalon is birkák vagyunk, csak van egy jó pásztorunk, aki szeret minket, az életét adta értünk. Egyébként ez a következő hazugság, amit a világ mond, az az, hogy nem vagy senkinek a birkája, a magad ura vagy. És ahogy ezt elhiszem, abban a pillanatban a világ birkája vagyok. Mert hogy az emberi lélek úgy van kitalálva, hogy mindenképpen igát hordoz, mindenképpen függ definícióktól, függ tanácstól, függ rendszerektől. Rendszert kell választanod. Nem vagy önmagadban elégséges. Mindig egy rendszerhez tartozol. Vagy a világ rendszeréhez és az ő szabályaihoz, vagy Istenhez és az ő szabályaihoz. Mindenképpen királyt kell választanod. És tudja az ördög, hogy mi ilyen büszke lények vagyunk, és nem akarunk királyt. Ezért azt mondja, hogy légy a magad királya, de ez lehetetlen, és amikor azt hiszed, hogy a magad királya vagy, akkor ő manipulatívan, nem nyíltan, hanem a társadalom, a kultúránk, a zeitgeist, a korszellem, a démoni kivetítések, és mindenen keresztül lesz a királyod. Úgyhogy nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedhetetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Tehát Isten igéje az, amely rendet tehet a lelkünkben. És Isten igéje az is, amely alapján el leszünk számoltatva. Ha gondoltál arra, hogy van-e felelősséged az életben, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van. Ugyanaz az ige a felelősséged, amely megmenthet. Ugyanaz az ige a felelősséged, amely rendet tud tenni a lelkedben. Ez az ige az, amelyet a bémaszék ítéletnél Isten számon fog kérni rajtunk. És ezt ne képzeljétek el rosszul, ezt képzeljétek el jól. Ez az ítélet egy jutalomosztó ítélet lesz, de az alapja az ige lesz. Nem a társadalmi törvények, nem a kultúránk, nem az, amit apád mondott, nem az, amit te tartasz igaznak, hanem Isten igéje. Ez az egyetlen örök mérce, ez az egyetlen örök mérce, amely előtt igazi felelősségünk van. És itt jön a negyedik hazugság, ami hazugság, ugye stratégia a világ felől ellenünk. Ugye az első volt az elbátortalanítás, a második volt a büszkeség, a harmadik volt, hogy légy a magad ura, a negyedik pedig az önigazság rendszere. Az önigazság összefügg ezekkel, vagy várjunk, a büszkeség is ott volt valahol, igaz? Mindegy, akkor lehet, hogy ez már az ötödik, mindegy. Az önigazság az az, hogy nekünk embereknek van egy nagyon fejlett igazságérzetünk. Biztos, hogy tudjátok. Férfiak, hányan voltatok már dühösek? Volt dűrohamatok, rohamotok, és éreztetek igazi haragot. Oké, ez nekünk... Lányok, nektek is volt ilyen? Nektek is volt ilyen. A harag az emberi igazság érzet megsértéséből fakad. A harag egy olyan érzelmi reakció, amely az igazság érzeted ellen elkövetett vétségek során halmozódik föl, és aztán duran el egy ponton. A helyzet csak az, hogy nincs olyan, hogy önigazság. Egyetlen egy igazság létezik, Isten igazsága. És ő szeret, ő és méltányos. Tehát az ő igazságrendszere méltányos, ami azt jelenti, hogy ő zsidókhoz írt levél írja, nagyon is meg tud emlékezni a mi gyengességeinkről, hisz hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Tehát olyan Istenünk van, aki tudja, hogy miben vagyunk, és az ő igazsága felénk nagyon is méltányos. Méltányos. De nincs más igazságrendszer, csak az övé. Az önigazság az egyik legpusztítóbb dolog, mert ránézek egy helyzetre, ránézek egy emberre, rád nézek, és nekem van egy ítéletem, nekem van egy felismerésem, amely különbözik Istenétől. És az én felismerésem át van itatva azzal a három stratégiával, amiről beszéltünk, azzal a három forma hazugsággal, ugye? Hogy vagy szó szerint hazugsággal van tele, vagy csak egyszerűen nem konstruktív, vagy az én rossz hozzáállásomból fakad. És az önigazságom igazából ellene megy Istennek. Úgyhogy, amikor az utolsó ítéleten, ott nem, a bémaszék ítéletnél ott leszünk, akkor Isten kijelentése az ige lesz az, amely a mérce lesz. És akkor egy részt apostolok cselekedeteiből hadd olvassak még el. És ez ámulatos. Képzeljétek el, Pál apostol, aki tényleg az Új Szövetség tetemes részét írta, vagy ő közvetlenül, vagy diktálta, az ő nevéhez fűződik. Aki farizeus volt, és üldözte az egyházat, akinek a fordulása, a Pál fordulás, ugye, az egyház történelme egyik nagy eseménye, és az apologetikának is az egyik fordulópontja, a feltámadás és Pál fordulása megmagyarázhatatlan. És ő az, akit Isten elhívott, hogy a 12. apostol legyen. Ő az, aki tényleg többet munkálkodott, mint az összes többi apostol együtt, ezt írja. És őt Isten a pályájának a vége felé Jeruzsálembe viszi, Rómába viszi. Hova viszi? Jeruzsálembe. Aztán Rómába már oda jutott, de itt Jeruzsálembe megy. Apcsel 20-ban olvassuk. Azt mondja, és most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. És hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve többé nem látja arcomat senki. Ezért, és itt figyeltek, nagyon jó, figyeltek, ezt akartam olvasni. Tehát Pál tudja, hogy meg fog halni. Azt talán még nem, azt tudja, hogy nem fog visszajönni. És elköszön. És az utolsó szavait mondja a miletoszi véneknek. Nem, az efezusi véneknek, bocsánat. És ezt mondja, ezért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Oké, tehát ezt mondja, hogy bizonságot teszek, hogy mindent megtettem, amit kellett. Wow, azért ez nagy dolog. Gondolj bele, ott van valaki, aki felelősséget vállalt a gyülekezetért, aki tudja, hogy az egyház történelemnek az egyik kulcsfigurája, az egyik apostol, és az írásai, a levelei Istentől ihletettek, és azt mondja, hogy én mindenkinek a vérétől tiszta vagyok, azaz mindent megtettem, amit kellett. A lényeg megvolt. A lényeg lényege megvolt. A lényeg megvolt. Mi volt a lényeg? Hát, mert ez engem is érdekelne. Szeretném én is így befejezni a futásomat, hogy azt mondhassam, hogy mindenki vérétől tiszta vagyok. És ő ezt mondja, hogy azért, mert nem vonakodtam, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Ez a lényeg. És aztán kicsit később ezt megismétli másféleképpen. 32-ben. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket és örökséget adhat nektek a szentek között. Oké, tehát amikor elmegy, akkor azt mondja, hogy rábízlak titeket Istenre és az ő kegyelme igéjének. Igéjére. Pál így megy el, így fejezi be a futását. És ez ugyanaz, amiről beszélünk. Ugye, ha azt kérdezzük, hogy mi a lényeg, ugye, hogyan élhetem én az életemet egy gyakorlatias keresztény életben, akkor így, hogy Istennek és az ő kegyelme igéjének ajánlom magam, hogy annak szánom magam, hogy a gondolataimat, a hitemet, a meggyőződéseim rendszerét azt Isten igéjéhez igazítom. Nem mint egy zsákmányhoz, amellyel elfutok Isten elől, és a tudás birtokában vagyok, hanem Istennel, ott vagyok előtte, és azt mondom, hogy Uram, mi ez? Ugye ezzel kezdtük, hogy mindennek az a neve, aminek én nevezem. Minden az, aminek én hívom. És ehelyett a dolognak úgy kéne kinézni, hogy Uram, ez mi? Uram, ez mi? Uram, mi ez, amit érzek? Uram, mi ez, amivel küzdök? Uram, mi ez? Te mondd meg, hogy mi ez. Mert én nem tudom. Mert én be vagyok csapva. Mert engem a világ... Hány éves vagyok? Nem tudom, mindegy. Kicsit több, mint 40 éve Nevel egy gondolkodásmódra, amely nem a javamra, hanem a pusztulásomra van. Úgyhogy ne én mondjam meg, hogy mi ez. Mondd meg te, Uram. A te kegyelmed igéje az, amely örökséget adhat nekem. Amen. Amen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy segíts nekünk ebben a háborúban, amelyet az elménkért vívnak. Segíts megőrizni a józanságunkat. Segíts helyesen gondolkozni. Önmagunk, az életünk egyes helyzetei, a jelen, a múlt és a jövő felől. Add, hogy helyesen gondolkozzunk rólad, a veled való viszonyról, hogy bízzunk benned, hogy ragaszkodjunk hozzád, hogy tudjuk, hogy az üdvösség sisakja rajtunk van, hogy te mindig velünk vagy, hogy mindent használsz a jóra. És hogy ellen tudjunk állni a saját téves gondolatainknak, a kivetítéseknek, a félelmeknek és a kívánságoknak, amelyek csak vonnak, taszigálnak minket, porba rántanak, és igyekeznek megrontani, akár el is pusztítani. Hogy szabadok lehessünk, és igazi örömmel, valódi békességgel élhessük az életet a te jó és tökéletes akaratod szerint, amely igazából jobb minden tervünknél, minden célunknál. És hogyha valaki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor kérlek, tedd meg most, ez az első lépés. A tudás nem ér semmit Isten személye nélkül. A tudás nem ér semmit anélkül, a megváltás nélkül, amit Jézus Krisztus hozott. Azzal, hogy 2000 éve itt volt a Földön, leélt egy tökéletes életet, és mint ilyen méltó lett arra, hogy helyettesítő áldozat legyen mindannyiunk bűnéért. Ő meghalt helyetted, és ezzel kifizette a tartozásodat. Csak el kell őt fogadnod. Így mondja János 3.16, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgyhogy csak hinned kell benne. Higgy Jézus Krisztusban, mint a megváltódban. Mondd utánam, elfogadlak Jézus, légy a megváltóm, bocsásd meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Oké, köszönöm a figyelmeteket. Fontos ez a téma, jó ez? Élitek ennek a valóságát, vagy a terheit esetleg? Akarnátok egy olyan alkalmat, ahol konkrétan ilyen gondolati csapdákról beszélgetünk? Mehetne? Jövő héten? Megteszitek, hogy gyűjtötök ilyeneket? Tehát például nekem ilyen az űző szellem jut az eszembe, ez az egyik, amelyik rajtam dolgozik. Ugye az űző szellem az, amely a felelősségeddel játszik, és mindig egy másik feladatot hangsúlyoz, függetlenül attól, hogy mit csinálsz. Tehát mindig egy másikat. Ha a családdal vagy, akkor azt mondja, hogy miért nem dolgozol, ha dolgozol, akkor miért nem vagy a családoddal, hogyha egyszerre dolgozol a családoddal, akkor miért nem pihensz egy kicsit, amikor pihensz, akkor hogy lehetsz ilyen lusta dög, miért nem dolgozol. Tehát a lényege az, hogy de ez csodálatos, ez gyakorlatilag felőrli az ember lelkét. Ez azt jelenti, hogy soha egyetlen pillanatod nincs, amelyben élsz, hanem mindig egy ostorral a hátad mögött üzött vagy. Ez a legzseniálisabb rabszolgatartó rendszer. Mi a válasz erre? Ott van az aggodalom, amely gondolati csapda. A félelem a bizonytalanságtól. Akkor ott van... Tessék?
Betegségtől.
Akkor fél... Igen. így van, lehet a hipohondria, igen, tehát félelem a betegségtől. Akkor ugye különféle kívánságok, ugye lehetnek nagyon gyötrő gondolatok, ugye kívánkozás a nagy ő után, kívánkozás anyagi javak után, ami nem, ugye önmagában nem feltétlenül rossz, de nagyon is alkalmas rá, hogy egy pusztító csapda legyen belőle. Akkor a kultúránkkal jövő elképzelések, tehát hogyan kell élni? Ugye egy férfinak, egy nőnek karriert kell csinálnia, egy férfinak, egy nőnek addig kell futnia, amíg. Egy férfi, egy nő akkor értékes, és akkor nem, hogyha ezt meg ezt elérte, ezt meg ezt birtokolja. Gondolkodás a többi ember felől. Van időm a szomszédomra, vagy nincs időm a szomszédomra? Van időm veled beszélgetni, vagy nincs időm velem beszélgetni? Mikor lehetek elégedett egy napommal? Mikor dőlhetek hátra délután 5-kor úgy, hogy mindent megtettem? Épp a feleségemmel beszélgettünk tegnap, hogy soha. A mai életritmus szerint soha. Elmentünk randizni, és a Millenáris Parkban, tudjátok, ott vannak ilyen füves placok, lerúgtuk a cipőnket, és lefeküdtünk a fűbe. És ott feküdtünk a fűben, a Millenáris Parkban. És 2 perc fekvés után ez a gondolatunk támad, hogy bűntudatunk van. Jó, nem volt, mert hogy ugye egymással randiztunk, és ez egy elég tekintélyes dolog ahhoz, hogy megengedjük, hogy feküdjünk egy picit. De ha egyedül feküdt volna bármelyikünk, le se feküdtünk volna. Tehát soha nincs az az engedély, nincs olyan útlevelem, amivel én lefeküdhetek a Millenáris Parkba, mezitláb egy pár percre. Tehát nem azért, mert bármi baj lenne a lefekvés, hanem nem engedhetem meg magamnak. Nekem futnom kell, rohannom kell, mennem kell valami után. Ugye, tehát a gondolkodás a múltról, a jövőről, ezek csapdák. És itt van, hoztok nekünk ilyeneket? Megígéritek? Jövő, igen? Bűntudat, tökélet. Az... Igen, Isten büntet egy múltban elkövetett hiba miatt. Nem sikerül semmi, mert. Nagyon jó. Oké, hoznátok ilyen rögeszméket? És ezek, figyeljetek, ezek néha, tehát néha azért nem fogod hozni, mert hát ez csak normális, ez így van. Na, azok az igaziak. Na, az a legtutibb. Tehát az, amit nem ismersz fölírni a papírra, mert az élet természetes velejárója. Ne feledjétek, hogy egy olyan világban élünk, amiről azt mondja a Biblia, hogy az utolsó időkben az emberi gonoszság olyan lesz, mint Noé idejében, amire Istennek az volt a válasz, hogy elpusztította az egészet. Tehát úgy értem, mi egy olyan korban élünk, azt gondolom, ahol az istentelenség, és most nem a vallás nélküliség, hanem az agybetegség egy olyan mélységet és egy olyan társadalmilag elfogadott szintet öltött, hogy már nem is tudjuk, hogy milyen alapvető hazugságokban élünk. Ugye csak a feleségem olvas egy könyvet Toszkánáról. Mindegy. Tessék? És ott egyszerű vidéki emberek élik az életüket. És láthatóan természeti szinten boldogabbak, mint a városi emberek. Mi? Miért? Ja, mert menniük kell, igen. Ez az üzöttség. Nyugodtan menjetek, semmi baj. Hey, sziasztok, mindent köszönök. Na, és csak ennyi, hogy vajon az ő kultúrájuk, az ő gondolatmintáik mennyiben különböznek ég és föld igazából, ég és föld a városi emberéhez képest, vagy a mi kultúránkhoz képest. És élnek. Tehát figyelj, hogyha nekem azzal a mentalitással kéne léteznem egy felelős munkahetet, amivel ők léteznek, valószínűleg öngyilkos lennék. Hogy? Igen, és? Ég és föld. Igen, tehát hogy fél éve élsz tanyán, és ég és föld. És önmagában a ritmus más, a... Tök jó, nagyon jó. Menjünk vidékre! A baj az, hogy a beteg agyamat oda is magammal viszem. Magamat már, ha úgy mehetnék valahova, hogy magamat itt hagynám, az jó lenne. De csak értsétek meg, tehát, hogy a szembeszél, amivel szembe élünk, olyan, hogy mondják ezt, egyetemes, már olyan egyetemes, hogy amikor előveszel egy olyan gondolatot, hogy hát nem is így kéne élni, tehát igazából csak nyugira vágynék, akkor úgy érzed, mintha egy UFO lennél, tudod, az egyetlen, tudod, mert nyugira, hát te beteg vagy. Vagy nem is az, hogy beteg vagy, de hát ez lehetetlen. És ezt mondtuk a feleségemmel, hogy miért nem vagyunk igazi forradalmárok? Miért nem mondjuk azt, hogy le a régi hatalommal, tudod, gyerünk, felemelt ököl, és szabadságot a népnek, szabadságot az elmének, szabadságot a szívnek, a hazugságoktól, az űzéstől, a kultúránktól. És mivel benne élünk, és annyira átszőtt minket, és mivel a másik kezemmel a munkazászlaját hordozom, tudod, az egyikkel szabadságharcos vagyok, a másikkal meg tudod, már én is nézem az órámat, hogy mikor mehetek dolgozni. De beszéljünk erről, jó? Megtesszük ezt jövő alkalommal. Kérlek, Péternek van megoldási ötlete.
Tanzániában voltunk, és találkoztunk két fiatal magyar hátizsákos turistával, akik Namibiából, meg Botswanából jöttek át, és tett ilyen hátizsákkal szálltak keresztül az egészet, és Botswanában voltak valahol, és itt buszmegállóban kérdezték a helyieket, hogy mikor jön a busz, és mondták, hogy minden héten. Felszálltak a buszra, megnéztük, hogy merre megy a busz, mondták a srácok, hogy hova akarnak eljutni, ez 260 km kerülő volt. Felállt a buszsofőr, volt még négy utasok, buszodik, feküdtek meg, aludtak meg, elvihetjük a srácokat? El persze. 260 km kerülő velük. Ki kell szabadulni ebből a kultúrából.
Igen. Tehát Botswanába kell mennünk.
Közelebb nincs.
Nem, de értem. Tehát ez kell, hogy a Biblia iskolában volt egy tantárgy, a kulturális antropológia. Most már nem tanítjuk, nem tudom miért, nem egy zseniális tantárgy. Ami arról szól, hogy az ember elfogad az életének a kérdéseire válaszokat természetesnek. És aztán ezeket a válaszokat egyedül érvényesnek és egyedül elégségesnek tartja. Kötelező érvényűnek. Miközben egy másik kultúrában egy ugyanolyan ember a válaszoknak egy teljesen más csoportját fogadta el ugyanilyennek. És igazából ez csak annyit jelent, hogy a minket kényszerítő koncepcióknak szerintem a 98%-a tök jelentéktelen az élet lényegét tekintve. Csak egy elmebeli börtön. A Matrixnak igaza volt. Hányan láttátok a Matrixot? Oké, létrehoztak egy számítógépet, amely egy börtönt hozott létre az elme számára. Az elme számára. És ez alapjaiban nagyon is így van. Nagyon is így van. Oké, ámen. Jövő héten folytatjuk ezekkel a konkrét csapdákkal. Sziasztok, Isten áldjon meg benneteket!